Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Milyen kevésen múlik, hogy egy gyerek milyen pályát választ? Ebben a regényes életrajzban a kisfiú elé a vendégségben olyan étel kerül, amit addig ismeretei szerint nem ehetne. Tiltja a vallása. De a vendéglátó patikus megmagyarázza, hogy ez a tiltás a régmúlt időkből maradt rájuk, amikor még nem ismerték a kórokozók elleni védelmet. De most, az 1800-as évek végén már tudják, hogy mi a bacillus, és hogyan kell ellene védekezni. Nagy dolog a tudás a gyerek szemében. Így ezután meghozza a döntést, ő bizony patikus lesz. Felnőttként pedig az első gyógyszergyár megalapítója. Milyen kevésen múlik? A Szkolár kiadónál jelent meg Berényi Anna, Richter című regényes életrajza. A szerzővel, Berényi Annával beszélgetünk. Kicsit nehéz kérdezgetni a könyvről, hiszen a honlapon mindent leírt. Azt, hogy mi igaz, mi nem, hogy miért pont így írta meg, és miért ezek a szereplők, mi lett a családnak a vége. Tehát minden rajta van a honlapon. Miért csinált ezt a honlapot?
Még az előző könyvemnél, amikor Kossuth Zsuzsa életét írtam meg ugyanilyen regényes formában, akkor nagyon sok olvasó azzal fordult hozzám, hogy na de mi igaz ebből az egészből.
Az olvasókat ez izgatja, hogy mi fikció és mi a...
Nem hiába írják oda általában a filmek végére, hogy igaz történetem alapszik, mert akkor másképp fordul hozzá a néző vagy az olvasó. Az olvasókat is itt nagyon érdekelte, hogy mi az igazság belőle. Akkor még nem gyűjtöttem annyira pontosan a forrásaimat, és nehezen tudtam utána visszaállítani és megmutatni az olvasóknak ezt a honlapon. De amikor a Richternek nekikezdtem, akkor már ez a fejemben volt, hogy ezt nem fogom csinálni. Úgyhogy nagyon pontosan dokumentáltam végig minden forrást, amit csak felhasználtam, hogy utána meg tudjam csinálni ezt a honlapot. És egyébként látom is, hogy minden nap van benne érdeklődő a honlapon, tehát tényleg szeretnek utána nézni az emberek ennek.
Ha amikor megtalálják, mert a könyvben erről nincsen említés.
Sajnos nem olyan helyre került a könyvben, ott van, ahol a kiadói szövegek vannak, amit nem szokott elolvasni. Sajnos azon a lapon odaírtuk fel a...
belső címoldalon?
A belső oldalon, ahol a szerzői jogi, meg ilyen nyomdai, meg ilyen információk vannak, sajnos arra az oldalra került, ennek valószínű nyomdatechnikai oka volt.
Most látom, nem olvastam, pedig én el szoktam olvasni, de most, hogy mondtad, ez fontos, hogy így mások is megnézhessék, tehát megtalálják. Érdekes szerkezetet gondolt ki ennek a könyvnek, az idő múlásának az ábrázolására.
Ugye úgy gondoltam, hogy a legtöbb magyar olvasó annyival tisztában van, hogy mi lett Richter Gedeon sorsa a legvégén.
Tényleg? Sokan vannak, akik ezzel tisztában vannak?
Akik tudják. De ha nem tudják, akkor is azt akartam, hogy az elején egy olyan felütést adok a regénynek, hogy valami nagyon rossz, valami nagyon kegyetlen dolog történik vele. Utána ugye egyből elkezdem az életét, de úgy gondoltam, hogy azzal, hogyha minden áldott fejezet elején emlékeztettem az olvasót arra, ha más nem, csak egy óra perccel, hogy úgy indult a regény, hogy felébred valahol, és az egy borzalmas hely, és olyan, mintha végig gondolná az életét, akkor, amikor az olvasó elmerül abban, hogy micsoda sikerei vannak, milyen vagyon gyűjt össze, hogy milyen nagyon okos, milyen nagyon ügyes, akkor is minden fejezet elején emlékeztessem arra, hogy de hova fog jutni a végére.
Aha. így is fel lehet fogni, én másként gondoltam erre. Engem abban segített, hogy az idő haladását érzékeljem.
És egyébként ez a jó benne, hogy ahány olvasó annyi regény, mindenki más.
Minden olvasó más lát benne, igen.
Igen, mindent. Ugye hát 536 oldalról elég sok mindent lehet kiolvasni, és minden olvasónak más ragadja meg a képzeletét. Nem is az volt a célom, hogy feltétlenül így olvassa az olvasó, hogy mondjuk visszaemlékezik az életére. Nem ez a cél. Viszont az tényleg nagyon jó, hogy amikor haladunk előre az időben, és akkor elérünk az estéhez, majd az éjszakához, akkor sejtjük, hogy a sorsa is ugyanígy alakul.
Hát az meg a történelmi szituáció is olyan, hogy nem is alakulhat nagyon másképp. Illetve alakulhatott volna, ha képes elengedni az életművét. Nagyon kellemes ember, egy nagyon jó érzésű embert rakott ide, le az asztalra az olvasónak.
Elég biztos vagyok benne, hogy nem színeztem túl, tehát nem idealizáltam túl az alakját. Egyrészt volt egy nagyon-nagyon, egy felbecsülhetetlen forrásom, Pillich Lajos, aki szerepel a regényben.
Igen.
Ő még idős korában Magnóra mondta az emlékeit, és abban ugye a személyes emlékeit magáról Richter Gedeonról.
Ő vegyész volt a gyárban, és aztán igen. Igazgató is.
Igen, műszaki igazgató lett a gyárban. Ő képviselte a leghosszabban a richteri hagyományokat a gyárban, és ő egy nagyon jól mesélő, érdekes ember volt, jó volt a visszaemlékezéseit is olvasni, és az alapján felé lett a képzeletemben Richter személyisége, és ami nagyon jó érzés volt, hogy a könyvbemutatón felállt két olyan ember, aki bár nem ismerte személyesen Richter, de ismert olyanokat, akik még ismerték Richtert, például az egyik ott látogató, az a nagyszülei még Richter keze alatt dolgoztak, és amiket a nagyszülők meséltek Richter Gedeonról, az lefették azt, tehát ugyanazt a személyiséget mesélték el az unokának, mint amit én megjelenítek a könyvben.
Tehát, hogy akik ott dolgoztak, azok kedvelték őt?
Nagyon kedvelték, és nagyon tisztelték.
Emlékszel, hogy egyszer mondtad nekem, hogy a zene gyógyítani tud? Gedeon elmosolyodott és bólintott. Nyina csak erre várt. Hát, ugyanilyen erővel kárt is okozhat, ha rosszra használják. Elnézett az ablak irányába, de nem fókuszált semmire. Elmerengve törtek elő belőle a szavak. Egy dallam. Olyan érzéseket tud benned kelteni, amelyeket sosem éltél át. Olyan folyamatokat indít el benned, amelyeknek nincs valós alapjuk. Gedeon felé hajolt. Nosztalgiát tudsz érezni olyan események iránt, amelyeket sosem tapasztaltál, nosztalgiát. Gedeon feszülten hallgatta. Ezek voltak azok a pillanatok, amikor nagyon szerelmes volt a feleségébe. Nyina szeme sötéten villogott. Ez a katona induló álomvilágba repíti ezeket a fiatal embereket. Azt hiszik, hogy nagy tettek várják őket, hogy erősek, legyőzhetetlenek és összetartoznak. Újra visszasüppett a párnái közé, de mindez hazugság, a zene általában csak egy délibáb, azért szeretjük annyira. A hajnali ébredés után a szokásosnál korábban ültek le a reggelihez, a cseléd kapkodva terített, épp befejezték, amikor az inas megjelent az ajtóban. Gedeon kérdőn pillantott rá. Nagyságos uram, itt elbizonytalanodott, láthatóan gyűrközött a mondani valójával. Hogy is mondjam, a cseléd reggel járt a piacon, ahogy szokta. Egyik lábáról a másikra állt, Gedeonnak már fogyott a türelme, Nyina csitítólag a karjára tette a kezét. Azt mondja, hogy megdrágultak a dolgok. A liszt, a kenyér, a krumpli. Minden drágább. Nyina megszorította Gedeon karját, és nyugodt, csendes hangon megszólalt. Mennyivel drágább? Az inas elbizonytalanodott. Hívom mindjárt Julcsát. ezzel kifordult, és a folyosóról kiabált. Julcsa futva jelent meg az ajtóban, mosogató vizes kezét a kötényébe törölte. Nagyságos asszony, hát a liszt eddig volt 24 fillér, most meg 30. A kenyérért 19 helyett 22-t kértek, ez még nem is volna olyan nagy baj, de a burgonyáért 16 fillért is el akartak kérni az 5 helyett. Kipirosodott a végére, de nem az igyekezettől, hanem a felháborodástól. A házastársak egymásra néztek, Nina bólintott. Köszönöm, rendben, akkor számoljanak, hogy mennyi kellene hetenként a konyhára. Elmehetnek. Gedeon felpattant a székéről, és izgatottan járt fel alá a szobában. Nina nem értette a reakcióját. Gida, mi van veled? Nem lesz semmi bajunk ettől, majd több pénzt adunk a bevásárlásra. Gedeon megtorpant. Nem magunkat féltem, Nina, az embereimet. Ha így nőnek az árak, nem bírja ki a fizetésük a hó végéig. Számolnom kell. Megindult az ajtó felé, a székről felkapta a kalapját, inkább csak magának folytatta, mint Ninának. Nem tudom, hogy mennyit adhatok majd. Mi lesz a gyárral? Egy háborúban.
Abban a korban, amikor ő élt, nagyon egyedi ez a fajta gondolkodásmód, hogy nem venni fel hitelt, nem tartozni senkinek, mert az függést hoz létre. Nem jellemző.
Igen, igen, ez így igaz, és mégis valószínűleg ez a személyiségéből jön, meg lehetett egy rosszabb tapasztalata, akkor, amikor ő még kiskorú volt, akkor az apai örökségére a gyámja döntésére felvettek hitelt, ugye ezt meg is említem a könyvben, nagyon röviden, és lehet, hogy ebből neki kellemetlensége származott, vagy lehet, hogy ez az egy epizód az életében arra döntése vezette, hogy ő többet nem akar ilyen helyzetbe kerülni. Erről nincsen forrás, csak arról, hogy mereven ellenállt mindenféle hitelnek.
Szemben a Kinoinnal, a nagy rivális, aki viszont rengeteg hitelt vett fel, és állami megbízásokat is teljesített, ami hát nem tett jót a reputációjának.
Igen, és ugye Richter Gedeon jogosan úgy gondolhatta, hogy a Kinoin sorsa az figyelmeztetés, és igazolja az ő hitel ellenességét.
Mit gondol erről közgazdászként, hogy mindig visszaforgatott egy nagy tételt a haszomból?
Nyereségétől, igen. Igen, tehát azt nagyon helyesen csinálta. Ugye egy mai közgazdász, egy mai menedzser az azt mondja, hogy igenis hitelből kell építkezni, mert másnak a pénzét használjuk. Az, hogy Richternek végül is igaza volt, történelmi körülmények okozták, hogy a nagy gazdasági világválság beütött, és mindaz, aki hitelt vett fel, azt nagyon rosszul érintette, és akkor ő ebből így kimaradt, és megúszhatta egészen kevés veszteséggel azt a nagyon fájó korszakot. Azt hiszem, hogy ez inkább szerencsének, mint előrelátásnak mondható.
Nagyban gondolkodott, nem kicsiben, nem provinciális a gondolkodása, és a gyárvezetése sem. Szabadalmak világa, mindenképpen jelen lenni a világ gyógyszergyártásá. Azt akartam mondani, hogy világpiacon, de a világ gyógyszergyártásában. Megpróbált mindenütt jelen lenni. És éppen ezt akadályozta meg végül is az a történelmi helyzet, amikor őt eltiltották attól, hogy ő vehessen részt a...
De nem vezethette tovább a gyárát. Az biztos, hogy nagyon széles horizonton gondolkodott. Valószínű, hogy ezt annak is köszönhette, hogy fiatal korában bejárta Európát, több nyelvet beszélt, és szívta magába az információt. És ne felejtsük el, hogy ez a kémia és vegyészetnek a forradalmi korszaka volt, amikor alkímiából igazi tudománnyá vált, ugyanez igaz az orvostudományra. Úgyhogy ez egy olyan korszak volt, amit Richter megérzett, és egész életében mindig visszaigazolta őt a gyár fejlődése, hogy minél nagyobbra kell törni, mert el lehet érni. szorgos munkával és jó vezetéssel. Úgyhogy tényleg folyamatosan fejlődött a gyár, és azt lehet mondani, hogy akármilyen akadályt tett elé a történelem vagy a politika, ő ezt mindig kihívásnak fogta föl, és egészen a legutolsó időkig mindig úgy ki tudta cselezni ezeket az akadályokat, hogy még tovább fejlődött. És egészen 1944-ig töretlenül fejlődött a cége, még akkor is, amikor ő már személyesen nem irányíthatta a gyáron belülről, még akkor is próbálkozta mindenféle kis kapukkal, és csak akkor dőlt össze a gyár, és amikor az egész ország gazdasága.
Írja a könyvébe, hogy a háború a gyógyszeriparnak prosperitást eredményezett, tudta növelni, és növelni kellett a kapacitást, és utána megnövelt kapacitást a háború után meg kellett tölteni értelemmel. Miközben borzasztóan békeszeretőnek ábrázolja, és gondolom az is lehetett, és volt egy bűntudata, hogy ez őt gazdaggá teszi a mások nyomora.
Ez a bűntudat, azért ezt én gondolom bele a személyiségébe. Sajnos nem maradt fönt semmilyen magánjellegű forrás Richter Gedeonról, mert azt a Kádár rendszer, mivel a Rákosi rendszerben megsemmisítették, mert azt mondták, hogy a tőkés emléke sem maradjon fenn. Úgyhogy tulajdonképpen csak ez az említett Billig visszaemlékezés az, ami igazából az emberről szól, Richter Gedeonról. De ahogy írtam, megismertem az embert. Tehát úgy éreztem, mintha szépen lassan összeismerkednék Richter Gedeonnal. És amikor eljutottam az első világháború közepéig végére, és ugye szembesültem azzal, hogy akkor vált igazából mágnássá. Egy jól menő vállalkozóból mágnás lett. Egy olyan személyiségű ember, mint Richter Gedeon, nem hiszem, hogy ezt úgy vette, tehát természetesnek és neki járó dolognak vette volna. Ahhoz ő egy túl szerény és túl mélyen gondolkodó ember volt.
Ezzel szemben a fia, László, mintha más lenne.
Igen, hát ugye nagyon másképp is nőtt föl. Richter Gedeon, ő még egy kisvárosi, vidéki környezetben, nem szegényen, de nem is jó módban, volt, amikor dolgoznia kellett, tehát egy teljesen másabb szerény környezetben nőtt föl. Míg a fia már egy nagyon gazdag családba született bele, és hát valószínű, nem jutott rá annyi figyelem, de az is valószínű, hogy más karakter volt egyszerűen genetikusan. És igen, a két szülő én úgy gondolom, hogy nem tudta igazából kordában tartani, és ennek utána nagyon bőven megitták a levét.
Ha az utóéletet nézem, akkor László végül is elherdálta az apai örökséget.
Igen, felélte, elherdálta, tehát ő nem tett vele semmit, pedig azt tudjuk róla egyébként, hogy ő is egy nagyon okos, nagyon jó vegyész volt. Hát a munkájával nem volt semmi baj. És egyébként nagyon szerették az ott dolgozók, mert tényleg egy nagyon barátságos, vidám ember volt, aki mindenkivel, rangtól függetlenül mindenkivel barátkozott. Tényleg az ő ötlete volt, hogy legyen foci csapat, hogy legyen jazzzenekar. Ő egy kifejezetten társasági ember volt, aki mindenkivel nagyon könnyen barátkozott, nagyon szerették, ő hosszan tartotta utána is a kapcsolatot a gyárnak a dolgozóival. Neki több levelét is olvastam, amit már az 50-es években, meg a 40-es évek második felében írt gyári alkalmazottaknak, nagyon közeli kapcsolatban volt velük, de a mulatozás, a szerencsejáték, erről nem tudott lemondani egész életében.
Lányaiból az egyik az Magyarországon telepedett meg, és itt is halt meg. Van-e valaki, aki tovább viszi a Richtert?
Richter Gedeonnak két lányunk hája született, Marietta és Andrea, és az egyikük itt élt Magyarországon Kőbányán, ő nem ment férjhez, és nem lettek gyermekei, míg a másikuk Olaszországban telepedett le, egy olasz férfihoz ment feleségül. Az biztosan tudom, hogy egy gyermekük született. Akkor, amikor ez az unoka meghalt, akkor a dédunoka, az olasz dédunoka írt a Richter gyárnak egy e-mailt, amiben közölte az édesanyja halálát, Én erre az e-mail címre írtam a hölgynek, angolul, mert magyarul már nem beszél, én meg olaszul nem beszélek, de sajnos választ nem kaptam. Úgyhogy nem tudok többet a további sorsukról, ők sem tartják igazán a kapcsolatot a magyar gyökerekkel.
Ugye hát ezek szabadalmak, a szabadalomnak vannak szabályai. Az örökösök valahogy megkapják azoknak a szabadalmaknak a hozadékát, vagy valami, vagy ezek elévülnek? Én ezt nem tudom.
Megnéztem azt, hogy a Kalmopirinnek a hogy mi alapján gyártják a mai napig, és ez tényleg egy 30-as évekbeli receptúra, tehát ott még lehet szó szabadalomról, de a többi gyógyszer az már nem a Richter korában keletkezett receptúrák alapján készül. Ezt már nem tudom egyébként, hogy a szocialista időkben esetleg ott megszakadt a jogfolytonosság. Ugye azt tudjuk, hogy tulajdonképpen a teljes nagy világ hálózat tönkrement, és egyetlen egy forrásból megmaradt családnak, akik megmenekültek, egy forrásból maradt jövedelmük, az is egy licencszerződésből Milwaukee-ban egy gyógyszergyár Richter szabadalom alapján gyártott gyógyszereket, és a világháború alatt nem tudták elküldeni ugyan az ellenséges Magyarországra az érte járó díjat, és ők ezt nagyon becsületesen gyűjtötték, és akkor, amikor vége lett a világháborúnak, megkeresték az örökösöket, és folyósították nekik ezt a díjat. Senki más, sehol máshol nem maradt meg, és nem tudták megtartani a tulajdonukat.
Nagyon szomorú véget ért egy ilyen hatalmas gyár, ami a mai napig részvénypiacon kereskednek a Richter részvényekkel.
Igen, azért, hogy Tergedol most büszke lenne arra, ha most látná a gyárat, hogy sokkal-sokkal nagyobb területileg is, meg gyártási kapacitásra is. A magyar gazdaságban kevés olyan gyár van, ami igazán magyar tulajdonú tőzsdei és a régi hagyományokat viszi. Szinte csak a Richter tudjuk ilyet említeni, úgyhogy ő büszke lenne arra, hogyha most látná a gyárát, ebben biztos vagyok.
Ki vette meg rendszerváltáskor?
Abba a történetben én már nem mentem bele, mert én csak Richter haláláig követtem a gyár sorsát, de azt tudjuk, hogy azért volt egy szerencsés vezetőváltás, hogy Dogseri került a gyár élére, és ő biztos kézzel vitte tovább a richteri hagyományokat. És valószínű az ő munkája is, hogy ez így egyben megmaradhatott, és így fejlődött. És egyébként a szocialista időkben is attól függetlenül, hogy ugye államosították, és átnevezték, meg
Kőbányai gyógyszergyár volt, ugye?
Igen, Kőbányai gyógyszergyár lett belőle. A szakmai munka az megfelelően kifejezetten jól, kiválóan működött közben. Nagyon sok olyan munkatárs, aki Richter mellett tanult és nőtt föl, azok vitték tovább még évtizedekig a gyárat. Richter sorsa olyan, amit azt hiszem mindenkinek ismernie kell, mert benne van az egész magyar történelem a 20. század első fele, ami meghatározó magyar történelemben. Ami számomra nagyon fontos, hogy így egy ember személyén keresztül lássuk, hogy át tudjuk érezni. Politikamentesen a mindennapokat tudjuk egy-egy ilyen regényel olvasásával átérezni.
Berényi Anna szerzővel beszélgettünk Richter című könyvéről, amit a Szkolár kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy az idő múlását hogyan jelzi a szerző. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogán György olvasott felszemelvényt. Hajós Vera szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ez a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes felkeresni a műsor közösségi oldalát, a facebook.com/keménykötésműsor oldalt. Találkozzunk ott is.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera a műsorát.